Hát ilyen szalagcím járta be a magyar sajtót, hogy 25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyi rendszerből. Tényleg ekkora a baj?
Igen, ekkora a baj, hiszen ez a számadat egy európai országokat is magába foglaló nemzetközi statisztikában az orvosok és az ápolók létszámát mutatja 1000 főre, és ebben a statisztikában látható, hogy az átlaghoz képest Magyarországon körülbelül összországra, össznemzetre számít, amit egy 25 ezer ápolóval van kevesebb, egy átlagos OECD országokban tapasztalhatóhoz képest.
Mi az átlag egyébként?
Az átlag az 8,6 ezer lakosra számítva, Magyarországon pedig olyan 6,1-6,2 körül van most már évek óta az a létszám, amit 1000 lakosra kalkulálnak. Ez 10 ezer lakosra szokták általában még meghatározni, de ugye ennek a tízszerese jár. Ebben ez a számban azokat a szakembereket szokták összefoglalni, akik ápolási tevékenységet töltenek be, mind az alap, mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátás területén, és ez egy olyan szám, ami összességében mutatja meg, hogy az adott országban mennyi orvos, illetve mennyi ápolási szakember tevékenykedik.
És egyébként ön szerint mi lenne a kívánatos szám Magyarországon? Most ha a 24-25 ezer hiányzik, akkor lehet, hogy ki tudnám számolni, de nem számoltam, kicsit kérdezem öntől. Tehát az átlaghoz mérik ezt? Tehát az 1000 lakosra jutó 8 úgy jön neki, ha még lenne 25 ezer ápolónk?
Én azt gondolom, hogy igen, úgy jön neki. Ha 1000 lakosonként mondjuk 2-2,5 emberrel több szakember dolgozna az ellátásban, akkor úgy az akár a járóhaja, alapellátás, vagy a fekvőbeteg ellátás területén is több munkavállaló jelenik meg. Ez a viszonyszámot Magyarországon a minimum rendeletben szokták egyébként meghatározni, hogy mennyi kell ahhoz, hogy egy adott szolgáltatást, például egy belgyógyászati osztályon, egy sebészeti osztályon tudjunk nyújtani, de ez nem igazán azt az átlagos, optimális létszámot mutatja, hanem azt a minimum munkavégzéshez, tevékenységhez szükséges létszámot határozza meg. Ehhez képest, és ezek a számok, ha megnézzük a közelünkben lévő országokat, hogy milyen létszámmal tevékenykednek az ottani ellátóhelyek, akkor mutatja azt, hogy igen, azt érezzük, hogy ha bemegyünk egy fekvőbeteg intézménybe, és ott esetleg magunk vagy hozzátartozóink eltöltenek néhány napot, akkor érezhető, látható az, hogy jóval kevesebb az az egészségügyi szakember, ápolási szakember, aki a napi rutint, a napi munkavégzést ellátja osztályos körülmények között, és ezáltal ez teljesen le is jön. Ugyanakkor, hogyha én oda dolgozó szakember vagyok, érzem a napi, heti, havi munkaterhelésemből adódóan, hogy hát bizony jóval többet kell dolgoznunk, azért, hogy ott biztonsággal működjön az osztály. Nagyon jól lehet látni a havi teljesített óraszámokból, hogy egy átlag magyar intézményben majd minden kollégának 20-30, akár 40 munkaórával több a havi teljesített munkaóraszáma, mint egy más ágazatban tevékenykedő kollégának. Az egészségügy is egy különleges hely, mert hogy itt Magyarországon, egyébként Európának a legnagyobb részén, meghatározott munkaidő direktívának megfelelően lehet munkát vállalni. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy 4x12 óra, azaz 48 óra az egy átlagos heti óraszám, amit egy magyar ápoló tevékenykedik az egészségügyi ellátás rendszerében, de önként még további 12 órát lehet vállalni hetente, azaz azt jelenti gyakorlatban, hogy 60 munkaórát. Ezt megszorozzuk 4-el, akkor ilyen 240 munkaóra jön ki egy hónapra, ami legálisan teljesíthető, hiszen az Európai Unió 6 havi átlagban számolja ki, hogy 60 órát nem haladhatja meg a munkavégzés mértéke. Tehát akár ennél a 60 óránál még egy-egy héten még kiugróan még ennél többet is lehet teljesíteni. Tehát ez egy nagyon nagy terhelés jelent, és ez azért van így, mert számos esetben kevesen vagyunk, kevesen vannak az ellátásrendszerében, és az orvosok sokkal nagyobb terheléssel bírnak, és így tudják csak a szolgálatot biztosítani.
És egyébként melyek azok a szakterületek, ahol mondjuk nagyobb a probléma, tehát ahol érezhetően még a kevés ápolónál is kevesebb van? Tud ilyen területeket mondani?
Igen, hát a gyógyító fekvőbeteg ellátás szinte valamennyi területén lehet tapasztalni, de a krónikus betegellátás, akkor a mozgásszervi rehabilitáció, sebészeti ellátási osztályok, az urológia, különböző invazív beavatkozásokat nyújtó helyek, ezek mind hiányszakmás területeknek mondható, és az egyébként ugye a folyamatos rendben tevékenykedő ápolási szakemberek ilyen munkahelyen töltik életüknek a legnagyobb részét, és ilyen helyeken tevékenykednek. Talán azok a helyeken van kevésbé munkaerőhiány, ahol ez nem folyamatos munkaellátás, munkarendet jelent, tehát a járóbeteg szakellátás területén ott viszonylag kevesebb ez a terhelés, bár ott is egyre nagyobb létszámhiányról számolnak be a kollégák, de ott azért talán egy picit kevésbé lehet ezt tapasztalni. Az alapellátás pedig azért különleges helyzet, mert ha ott hiány van, akkor ott abszolút ellátási problémák adódnak, hiszen nagyon sokszor csak egy vagy egy másik kollega tevékenykedik a házi orvos mellett, és ha ott esik ki egy ápolónő, akkor nagyon nehezen lehet megoldani annak a hiányát, ezért ez is egy olyan terület, ahol nagyon fontos, hogy megfelelő számban tevékenykedjenek, és tudják egymást esetleg egy másik praxisból átirányítva.
És mi az oka az ápolók hiányának? Annyira evidens, hogy a fizetésről van szó, vagy van más probléma is?
Nagyon összetett az ok. Ahogy a összmagyar társadalom is egyre inkább idősödik, az orvosok mellett az ápolók, a szakdolgozók is egyre inkább idősödnek, és Magyarország ez a tendencia az utóbbi években egyre inkább érezhető. Ugye a magyar szakdolgozók, a magyar ápolók döntő többsége hölgy. Az azt jelenti, hogy ők a jelenlegi nyugdíjrendszer alapján 40 éves szolgálati idő után el tudnak nyugdíjba menni. Ez a gyakorlatban azért kerül most nagyon erőtérbe, hiszen a régi időszakban, tehát 40-45 évvel ezelőtt tanulmányokat folytató kollégáim, azok szakközépiskolába vagy szakiskolába kezdték pályafutásokat, tehát ők már 14-16-17 éves korban munkába álltak, tehát a mostani 57-59 éves generáció már ezt 40 éves szolgálati időt eléri, és egyre nagyobb számban jelennek meg nyugdíjasként, azaz egyre többen vonulnak az állományba, ezért a hiányok egyre fokozódik. A másik ok, hogy ugye a demográfiai negatív tendenciák miatt egyre kevesebb a pályakezdő, nem csak más ágazatban, hanem az egészségügyben is, ezért ez a kettő tényező nagyon jelentős mértékben jelentkezik. A harmadik ok pedig talán az, hogy egyre kevésbé vált ugye uniós csatlakozásunk után célországgá Magyarország, elsősorban a határon túlról érkező magyar lakosság tekintetében, ezért az a fajta utánpótlás, ami a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején nagyon nagy mértékben jelentette segítséget az utánpótlás tekintetében, ez a folyamat is megszűnt. Éppen ezért ezek a tényezők erősödtek, kevesebben vagyunk. Uniós csatlakozásunk után pedig ugye a magyar munkavállalók nem csak más szolgáltatás területén, hanem az egészségügyben is szerencsét próbáltak külhomban, és ő hiányuk is egyre inkább a magyar ellátásban volt szemtűnő.
Ugye én a kérdés felvetésben elsőként a bért kérdeztem. Az egyébként igen. Mekkora probléma?
Bérkérdés tekintetében az elmúlt években elindult egy bérfelzárkóztatási folyamat, amely azt jelentette, hogy 2016 év közepétől több lépcsőben emelkedik az egészségügyben dolgozó szakdolgozók alapilletménye. Ez korábban nagyon jelentős elmaradási okként volt érzékelhető. Az elmúlt évek intézkedése során ez a helyzet egy kicsit jobb lett. Nem azt mondom, hogy teljes egészében megoldotta azt a fajta tényezőt, de talán nem az elsődleges hely és ok a bérek elmaradása a rendszerben történő hiány detektálásának. Amit el kell mondanom, hogy elmúlt években a bérrendezés okán lehet azt is tapasztalni, hogy a kollégák már nem biztos, hogy 2-3 állásból szerzik a jövedelmüket, hanem az emelkedett bérek okán megpróbálnak egy vagy kettő állásból megélni. Ugyanakkor az is látszik, hogy a magánegészségügyi ellátás is szintén pályájukat más irányba terelő tényezőként van jelen a magyar egészségügyben, és egyre nagyobb számban. Itt elsősorban a főváros és a nagyobb városok területén látunk olyan tendenciákat, hogy a magány egészségügy egyre nagyobb számban vonza elsősorban a fiatal kollégákat, és ez a tényező szintén negatív hatással lehet, bár azt is el lehet mondanunk, hogy számos esetben egy viszonylag rövidebb kitérő után nagyon sokan térnek vissza az államegészségügyi ellátás rendszerében, mert mégis a közalkalmazotti lét az egyfajta védettséget jelent, és arról számolnak be, hogy lehet, hogy mégiscsak egy kiszámíthatóbb jövőképet jelent közalkalmazottként dolgozni. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy a bérek mellett a pályán tartás és a pályára vonzás tekintetében nagyon sok olyan életpálya modellelemet kellene bevezetni, amivel vonzóvá lehet tenni az egészségügyet. Ugye, ahogy említettem is, hogy a dolgozó szakembereknek a 95%-a hölgy, ezért itt nagyon nagy szükség lenne valójában a családbarát munkahely kialakítására, hogy az egészségügyben való tevékenység mellett lehessen gyermekeket vállalni, illetve aki meg gyermeket vállalt, az tudja megfelelő módon nevelni, akár óvodába, iskolába járatni. Ha megnézzük azt, hogy milyen nyitvatartással dolgoznak ezek az intézmények, hát nem teljesen igazodik, sőt egyáltalán nem igazodik az egészségszolgáltató nyitvatartásához, főleg különösen a kórházi rendszerben dolgozó munkavállalók tekintetében. Ezért a kollega csak akkor tudja az ápolónői hivatását gyakorolni, ha megfelelő családi háttérrel tudják mondjuk a gyerekeket elintézni azokban az időszakokban, amikor még nem önállóak. Éppen ezért nagyon nagy a pálya, módosítás, pálya elhagyás az ilyenkorú családokat nevelő szülők tekintetében. Ezt szükséges lenne olyan intézkedésekkel támogatni, ami tényleg családbaráttá tehetni az egészségügyben töltött munkaéveket is. Ezek mellett fontos lenne elsősorban a pályakezdőnek a család alapításának a támogatása, illetve a lakhatás támogatása. Még néhány évtizeddel ezelőtt szinte nem volt olyan intézmény, hogy ne lett volna nővérszállója, ahol rövidebb, hosszabb időt eltölthettek az ápolónők, asszisztensek. Ez az utóbbi évtizedekben eléggé megkopott, kikopott a rendszerből. Most újra felelevenedett ez a program, de most egy uniós forrásból folynak olyan fejlesztések, hogy Magyarországon 16 településen, 16 intézményben, mint 1600-nyi férőhelyi kapacitású szállásokat próbálnak kialakítani, felújítani, átalakítani. Ez is egy nagyon fontos, hogy ha valaki egészségben szeretne dolgozni, és esetleg távol a szülőfalujától, távol a képző helyétől, akkor megtehesse, és segítség azt az elhelyezkedést, és ne az albérletet kelljen költeni a fizetésnek egy jelentős részét. Ez is egy fontos intézkedés. Aztán fontos lenne, hogy a képzések folyamatában, tehát mind a szakképzésben, mind az egészségtudományi felsőoktatásban olyan ösztöndíj rendszer legyen, ami motiváló lehet egy fiatal pályaválasztó számára, hogy ezt a területet válassza, és a tanulmányok folytatása során kellő anyagi támogatást kapjon. Magyarországon a szakképzésnek az átalakulása a 2000-es évek elején olyan mértékű változásokat jelentett, hogy sokszor egy megye határon belül teljes egészében megszűnt az egészségügyi szakképzés, tehát intézmények maradtak utánpótlás nélkül. Szintén az elmúlt években elindult egy olyan folyamat, hogy egyre több intézmény próbálnak specifikus ápolói és szakasszisztensi programokat indítani. Tavaly esztendőben mintegy 9 szakképzési hely került egészségügyi, egészségtudományi képzéseket folytató egyetemekhez. Próbálja a kormányzat ezt a fajta folyamatot centralizálni, hogy a szakképzés, miután ez egy nemzeti prioritás, ezeket a keretszámokat valamiféleképpen országosan is meghatározzák. Ebben a folyamatban hasonlóan a rezidensi programban tanulókhoz, itt is jó lenne a hiányszakmás területeken meghatározni évről évre az adott földrajzi területeknek megfelelően ezeket az igényeket, és erre a legnagyobb mértékű támogatást megtenni, hiszen ma egy ápolási szakembernek a kiképzése nem rövid idejű képzés. Az egyik leghosszabb szakképzési programhoz tartozik. Ezt nem Magyarországon találtuk ki, hanem az Európai Unió még az ezredfordulóhoz közeledve szabályozta, és írta le azokat a kritériumokat, hogy olyan kell ápolókat és szülésznőket képezni. És amikor Magyarország uniós csatlakozásával csatlakozott ez a közösséghez, vállalta, hogy mi az orvos, fogorvos, gyógyszerész képzés mellett az ápoló és a szülésznő képzésnek a kritériumait is meg fogjuk tartani, és ezeknek megfelelően fogjuk képezni a kollégákat. És hát ez egy olyan képzési forma, aminek nagyon speciális szakmai elméleti és gyakorlati követelményei vannak, és ezeknek meg kell felelnünk. Ezeket a képzőhelyeket viszont mind elméletben, mind gyakorlati kabinetekkel el kell látni, föl kell szerelni, és sajátos oktatói csapatot kell biztosítani. Ez sem egy könnyű feladat. Éppen ezért azokat a helyeket viszont maximálisan kell, hogy támogassák, annak érdekében, hogy a fekvőbetegellátás, az alapjáró betegellátás történik, megfelelő számú szakember legyen a jövőben.
És hogyan lehet megszólítani a fiatalokat? Tehát még akár azokat, akik mondjuk most a középiskola elején vannak, vagy akiket már egészségügyi szakképzésbe, vagy akár középiskolai rendszerbe hívnának. Mondjuk ismerek egy kezdeményezésüket, néhány videót készítettek, videó megosztó portálokon meg lehet találni. Csak zárójelben mondom, hogy volt olyan, amit én konkrétan megkönnyeztem, engem annyira meghatott. Szerintem jól sikerültek, azt akarom ezzel mondani. Nem tudom, a fiatalok az elértek-e. Szóval hogyan tudják őket megszólítani?
Igen, ezt a kamaránk évek óta kiemelt feladatnak, prioritásnak tekinti, mert azt gondoljuk, hogy lehet kormányzati intézkedéseket hozni, jobbá tenni a munkakörülményeket, feltételeket, béreket rendezni, de a fiatalokat meg kell fogni, azokat a fiatalokat, akik érzékenyek a segítő hivatás professziói irányt, hiszen itt az egészségügyben nem csak egy ápolói képzésről, egy ápolói programról beszélünk, hanem közel 60 olyan egészségügyi szakképesítés közül lehet választani a szakképzés rendszerében, és majdnem 200 pedig az egészségtudományi felsőoktatásban, tehát ez több annál, mint csak egy pályáról lehetne beszélni. Nagyon sok területen lehet mind fiúknak, mind lányoknak nagyon nemes hivatást választani. Mi nem csak a középiskolásokra gondolunk, hanem már az általános iskola 6., 7., 8. osztályában járunk az ország legkülönbözőbb területén, annak érdekében, hogy egy kicsit közelebb vigyük mind az oktatóik, a tanáraik, a szüleik, és mind a gyerekek tekintetében az egészségügyet. Érezzék meg azt, hogy egy segítői hivatásban mit lehet nyújtani, mi az, ami ettől mássá teszi azokat az embereket, akik ilyen területeken tevékenykednek, és hát pontosan a sikeres fiatalokat bemutatásán keresztül szeretnénk közelebb vinni, hitelesen ábrázolni, hogy hát bizony lehet ezt a pályát családdal is végezni, család mellett is tevékenykedni, karriert elérni, eredményeket elérni, előmenetelőrendet biztosítani, és hát ezeket az élethelyzeteket bemutatni. Az elmúlt 2-3 évben most már közel 16 filmecskét készítettünk, ebben sok-sok kis riportfilmecske is van, illetve nagyobb filmeket is készítettünk, annak érdekében, hogy ezeket az érzékeny és olyan pillanatokat tudjuk bemutatni, amivel népszerűsíthetjük ezt a pályát. Nagyon sok rendezvényre járunk, olyan szakmai napokra, amit az iskolák szerveznek, illetve olyan pályaválasztási fórumokon, szakkiállításokon is részt veszünk kollégáimmal, ahol be tudjuk mutatni azokat a beavatkozásokat, újraélesztéstől kezdve, különböző kézmosással kapcsolatos játékos vetélkedőket szervezve, amivel feltelthetjük az érdeklődést a fiatalok irányába, az egészségügyi pálya iránt.
És hogyan látja, hogy ezek mennyire sikeresek? Nem tudom, mennyire lehet ezt mérni? Tehát nyilván van személyes impulzusa, de talán vannak számok. Igen. Is.
Hát a helyszínen majdnem mindig úgy zárul ez a találkozás, hogy kérünk visszajelzést, hogy ki gondolja úgy, hogy érdeklődik az egészségügyi pálya iránt. Ezek a visszajelzések persze egy akkori állapotból következtethető gondolatokat mutatnak, ami nem biztos, hogy egy hónap múlva, fél év múlva, vagy év múlva kitart. De mondok egy példát, ami nagyon megfogott. Tavaly esztendőben egy iskolába jártam, ahol az egyik kampányfilmünkben szereplő fiatal tanítványommal együtt meséltünk. Közel egy másfél-két órás program volt 3-4 általános iskolai osztálynak az egészségügyben lévő lehetőségekről, tapasztalatokról, és ki hogyan kezdte a pályafutását, és mi a napi feladata. És ez volt egy évvel ezelőtt, és most ősszel a Hungexpo-n egy nagy kiállítás keretében, egy kétnapos program keretében iskolásokat fogadtunk, más szakmai szervezetek is szerveztek iskolát, különböző szakkiállításokat és találkozókat, és jött oda olyan fiatal, aki azt mondta, hogy hát mi találkoztunk, mert volt nálunk, pont azzal a tanítványommal voltunk megint a Hungexpo-n, és osztálytársaival jöttek oda és néztek meg, és hallgatták meg, mert most jutottak el odáig, hogy most tényleg már gondolkodni kell, hogy melyik középiskolába mennek. Nagyon sok ösztöndíj programból tudunk tájékoztatást adni, és pont egy ilyen fokmérő lehet, hogy a mostani szakképzésben hányan választják az egészségügyet, akik már az új szakképzésben kapható ösztöndíjakat is igénybe veszik a képzés első-második évétől kezdődően. Talán ezek a számok, amelyek egy emelkedő útmutatást és emelkedő számokat mutatnak, talán ebből lehet következni, hogy az érdeklődés az fokozódik, illetve azt is lehet látni, hogy Budapesten, mind a vidéki nagyobb városokban, itt Szegeden, Miskolcon is, egyre több olyan programot tudnak indítani, ami több és nagyobb érdeklődést mutat az egészségügy iránt. Persze, itt még nem az 1980-as vagy 90-es évek elejére kell gondolni, amikor viszonylag nagyobb generációk jöttek ki az általános iskolákból, a középiskolákból, de a mostani viszonylag 90 ezer fős érettségiző fiatali létszámhoz képest, ha valaki az egészségét választja 6-7-8 ezer fiatal pályájuk elején, akkor ez egy jó számnak tekinthető már, és ebben kell nekünk a más ágazatokkal nagyban versenyezni, hogy ezeket a ezres, több ezres számokat évről évre meg tudjuk nyerni.
Beszéltünk arról, hogy a szakdolgozók, egészségügyi szakdolgozók 95%-a nő. Az mennyire céljuk, hogy a férfiakat jobban megszólítsák, vagy megszólítsák, hogy ők is vállalják ezt a szép hivatást, találják meg azt a részt, ami számukra is egy jó pálya lehet?
Igen, ez közös cél, illetve a mi országunkban igaz ez, hogy az egészségügy, különösen a szakdolgozói területe nem annyira férfias tevékenységnek mondható, bár ugye vannak olyan professziók, mint a mentőtiszt például, ami tradicionálisan több évtizeden keresztül csak férfiakat engedett be erre a területre. Ugyanakkor pont az elmúlt években pedig azt lehet látni, hogy most már a jelentkezők közel fele hölgy, és a férfiak egyre kevésbé választják ezt a területet, és egyébként más területen pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg fiúk, például a labordiagnosztika, vagy a képidiagnosztika területén, amely korábban kifejezetten női professzió volt most már, különösen az informatika világának erősödésével ezeken a területeken egyre több fiatalember jelenik meg, de az ápolás területe is e közé tartozik, hiszen vannak olyan területek, ahol igenis igénylik a férfi erőt, vagy éppen azt a fajta apa szerepet, ami egy gyerekellátásban is megmutatkozik, hogy számos esetben a gyerekosztály sem jelenti már azt, hogy csak csupán hölgyek tevékenykednek, hanem bizony a fiúk, a férfiak is egyre nagyobb számban választathatják ezt a területet, vagy éppen a rehabilitáció területe, ahol szintén a fizikai állóképesség, az erő nagyon fontos, egy gyógytorna, fizioterapeuta, vagy egy gyógyászati segélyeztő tevékenységgel foglalkozó szakember számára. Tehát egyre próbáljuk ezt is, és hát itt is a pozitív példákkal, mint hogy én magam is ápoló gyógytornászként tevékenykedtem, ilyen szempontból ezek is olyan példák, amelyek a kollégáinknak, illetve a leendő kollégáinknak jó példához szolgálhat.